Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Luther 1517-es fellépésének a német és a svájci reformáció kibontakozásának híre hamar eljutott Angliába is. A Szigetország ebben az időben egy új dinasztia a Tudorok alatt kezdett magához térni az előző század polgárháborúja, a híres rózsák harca okozta megrázkódtatásból. A trónon 1509 óta a második Tudor király 8. Henrik ült, aki az egyház hű fiának tartotta magát, és hatalma gyakorlásában támaszkodott az angol egyházra, amely hatalmas birtokai révén hagyományosan is a korona támaszának számított. Uralma első másfél évtizedében felhőtlen volt a viszonya Rómával, az egymást követő pápákkal is, a kontinentális politikában pedig inkább 5. Károly császár, és nem a rebellis német fejedelmek felé húzó, fő ellenfelének számító első Ferenc francia király tekintette. Ugyanakkor erős kezű zsarnokként igyekezett a korona ellenőrzését kiterjeszteni az angol egyházra, a főpapi kinevezések és a pápai adók dolgában pedig az angol hagyományoknak már-már megfelelően voltak összeütközései a szentszékkel, ám ez a felek együttműködését alapvetően nem zavarta. Magának az angol egyháznak az állapota egyébként nem különbözött a kontinens egyházaiétól. Itt is sok volt a fegyelmi probléma, különösen a kolostorokban, alacsony volt a szolgáló papság erkölcsi és szellemi színvonala, a püspökök nagyurakként világias életet éltek, mindenütt anyagias szemlélet uralkodott, a szükséges reformokról pedig alig esett szó. A Róma és London közötti zavartalan együttműködést a király bizalmas, a főkancellárja, York érseke, Wolsey bíboros garantálta, aki 1518 és 29 között teljhatalommal irányította az ország politikáját, pápai legátusként pedig uralkodója szándékai szerint feltétlen hatalmat gyakorolt az angol klérus feje. Ilyen körülmények között 8. Henriknek semmilyen oka sem volt arra, hogy megkérdőjelezze a távoli pápák hatalmát egyházi, vallási ügyekben, amelyeket amúgy is törvény korlátozott 1393 óta, Róma pedig zokszó nélkül vette tudomásul, hogy osztoznia kell az uralkodóval az angol egyház feletti hatalom gyakorlásában. Ilyen körülmények között a felek egyikének sem volt igazán érdeke a helyi egyház megreformálása, a Luther által német földön keltett zűrzavar pedig a király számára merő rebelliót, a nyugalom megzavarását, gyanús teológiai eszmék terjesztését jelentette csupán. Wolsey a kedélyek megnyugtatása véget bevezetett néhány reformot. Kiürülő vagy rossz hírben álló kolostorokat számolt fel, iskolákat alapított, az egyházi élet állóvizét azonban urával a királlyal egyetértésben és Róma megelégedésére óvakodott felzavarni. Ami meg a tanítás dolgait illeti, 8. Henrik mélyen hívő, buzgó katolikus volt, aki elborzadva értesült Luther és a reformátorok teológiai nézeteiről. Alig, hanem ennek köszönhető, hogy amikor eljutott hozzá 1520-ban Luther munkája az egyház babiloni fogságáról, amelyben a reformátor az egyház hagyományos szentségtan ellen intézett támadást, tollat ragadott, és teológiai tanácsadója Edward Lee püspök közreműködésével megírta, kiadta a Assertio Septem Sacramentarum című vitairatát. Ebben élesen elutasította az egyház és tanítása megreformálásának eretnek gondolatát, egyben pedig drasztikus büntetéseket előíró rendelkezések egész sorát adta ki annak érdekében, hogy gátat vessen a hitújítás angliai terjedésének útjába. Luther ellen írott művének és a reformációval szembeni elutasító állásfoglalásának volt a visszaigazolása, hogy Róma a Defensor Fidei, a hit védelmezője címmel tisztelte meg, ami a későbbi szakítás ellenére máig is része az angol uralkodók hivatalos titulatúrájának. De elutasító álláspontja kapott negatív visszaigazolást is magától Luthertől, aki 1522-ben gúnyos hangú iratban válaszolt a királyi bírálatra, nem általva egyebek között Isten haragjából valónak titulálni annak angliai országlását. Ebből a pengeváltásból is következett, hogy a hivatalos angol politika az 1520-as években tiltotta, halálbüntetéssel torolta meg az új hit terjesztését, föld alá kényszerítve azokat az értelmiségi csoportokat, amelyek már 1520-tól Wittenberg felé tájékozódtak, és úgy tűnt, hogy 8. Henrik akaratából Anglia pápahű és katolikus marad. Mindennek ellenére a reformátori eszméknek már 1520 körül is voltak titkos hívei a Szigetországban, elsősorban az egyetemek környékén és szerzetesi közösségekben. Az első ilyen csoport Cambridge-ben az ottani ágostonos rendházban jött létre Robert Barnes házfőnök vezetésével és szerzetesekből, papokból, egyetemi emberekből álló baráti körként működött. Tagjai egy helyi fogadóban jöttek össze, ahol megvitatták a kontinensről, Luther mozgalmáról érkező híreket. Ennek a Germánia néven ismert csoportnak később nevezetessé lett tagja volt a Rómával való szakítás után püspökséget nyerő, Mária királynő idejében a mágián végző lelkes reformátor Hugh Latimer, vagy az első angol biblia fordítók a világi pap William Tyndale és a ferences Miles Coverdale. Amikor a titkos újhitűek üldözése nagy lendületet vett, a csoport tagjai szétszélettek. Barnes ekkor Wittenbergbe ment, a 30-as években visszanyerte a király kegyét, 1540-ben azonban eretnekként megégették. Külföldre távozott ekkor Tyndale is, aki már a 20-as évek elejétől dolgozott az Új Szövetség angol fordításán, munkájához azonban sem egyházi, sem királyi jóváhagyást nem tudott szerezni. Így több sikertelen próbálkozást követően Wormsban sikerült kinyomtatni a Új Szövetség fordítását. A példányok csempész úton jutottak Angliába, Wolsey bíboros kezdeményezésére pedig ezt a fordítást. Az egyházi hatóságok eretnek munkának ítélték, az elkobzott köteteket mágián égették el. Tyndale ezek után nem térhetett haza, hanem Antwerpenben telepedett le, ahol saját reformátori szellemi munkái mellett immár az Ószövetség könyveinek az eredeti héber szöveg alapján készülő fordításán dolgozott, együttműködve az ugyancsak a kontinensre menekült Coverdale-lel. Tyndale veszte az volt, hogy 8. Henrik válása idején a házasság felbontását a hit elleni véteknek ítélve megsértette az uralkodót. Ettől kezdve angol ügynökök voltak a nyomában, akik elérték, hogy 1536-ban Brüsszel közelében letartóztassák, és eretnekként kivégezzék. Több szerencséje volt Coverdale-nek, aki átdolgozta, javította, befejezte Tyndale fordítói munkáját. 8. Henrik már szakított Rómával, amikor Coverdale-nek sikerült a teljes angol bibliát kinyomtatnia 1535-ben Zürichben. Erre a fordításra Cranmer, az új, már anglikán Canterbury érsektől és a királytól is jóváhagyást nyert. A mű második, javított kiadása már Angliában készült, az uralkodó pedig 1539-ben elrendelte, hogy a Coverdale Biblia példányai kerüljenek elhelyezésre minden templomban, a papság pedig buzdítsa a híveket azok tanulmányozására. Ezek után Coverdale Exeter püspökévé nyert kinevezést, a király halála után nyíltan a reformáció oldalára állt, Mária királynő idején külföldre menekült, Erzsébet trónra lépését követően azonban hazatért, és otthon halt meg háborítatlanul 1569-ben. Ezeknek a reformáció felé tájékozódó férfiaknak a hányatott és változatos sorsa is azt bizonyítja, hogy mennyire képlékenyek és bizonytalanok voltak a vallási állapotok 8. Henrik uralkodásának utolsó másfél évtizedében. A király, amikor szakított Rómával és magát nyilvánította az angol egyház fejévé, a hitújítás nem fogadta el, hanem egy katolikus hitében megmaradó, ám önálló Rómától független nemzeti egyházat kívánt, Továbbra is a Defensor fidei, a hit védelmezője szerepét szánta magának, ezért a protestáns törekvéseket, ha rabszódikusan is, de tovább üldözte. Ugyanakkor környezetében egyre többen voltak a titkos protestánsok, így maga Kreinmerések is, aki még németországi követjárása idején titokban vette feleségül a neves reformátor Andreas Osiander unokahúgát, így nősemberként, bár azt a király elől eltitkolva került Anglia primási székébe. Mellette 8. Henrik teljhatalmú főminisztere, Thomas Cromwell, és néhány befolyásos főúr, valamint a király második felesége, Boleyn Anna döntően politikai megfontolásból ugyancsak pártolta, védelmezte a reformáció mellett magukat elkötelező klerikusokat és laikusokat, akik nyílt színre majd csak a király 1547-ben bekövetkezett halála után a gyermek 6. Edward idejében léphettek. Az angol egyházszakadás, az országnak a reformáció oldalára pártolása azonban döntően nem a reformátorok munkájának, hanem 8. Henrik nevezetes válási ügyének volt köszönhető. Henrik apja 7. Henrik akaratának megfelelően dinasztikus érdekből még 1509-ben lépett Frigyre aragóniai Katalin spanyol hercegnővel, az országaikat egyesítő aragóniai Ferdinánd és kasztíliai Izabella egyik lányával. A még gyermekek között megkötött házassági szerződés és jegyesség eredetileg Katalin és Henrik bátyja Artúr között köttetett, 1501-ben pedig Artúr és Katalin házasságot is kötöttek. Ám az ifjú férj rövidesen meghalt, a későbbi párben megfogalmazott feltételezés szerint úgy, hogy a fiatalok a házasságot nem hálták el. Az özvegy ekkor pápai jóváhagyással és felmentéssel a nála 6 évvel fiatalabb Henrik hercegnek lett a jegyese felesége, rövidesen Anglia királynéja. Kettejük házasságát azonban nem kísérte szerencse. A királyné több gyermeket is a világra hozott, ezek azonban vagy halva születtek, vagy csecsemőként meghaltak egyetlen lány Mária kivételével. A király azonban, aki igen nagy természetű lévén számos szeretőt tartott, mindenáron törvényes fiú utódra vágyott, annak hiányáért feleségét hibáztatta. 1527-ben beleszeretett egy különösen ambíciózus ifjú hölgybe, Boleyn Annába, akitől örököst remélt és mindenáron feleségül kívánt. Ehhez azonban válásra, Katalinnal való házasságának megsemmisítésére volt szüksége, amit csak a pápától remélhetett. Úgy okoskodott, hogy a bátyja özvegyével kötött házasságra szóló felmentés érvénytelen volt, korábbi násza érvénytelen, bűnös és vérfertőző, ezért bünteti Isten azzal, hogy nincs fiú örököse. Anna is sürgette, hiszen királyné szeretett volna lenni, az udvari intrikák szövevényében pedig saját családja mellett számos támogatóra is szertett, akik közül Wolsey bíboros kancellár egykori munkatársa, a kancellári székbe emelkedett Thomas Cromwell számított a legértékesebbnek. Henrik 1529-ben hivatalosan kérte a pápától házasságos semmisnek nyilvánítását, hogy törvényesen nőül vehesse Boleyn Annát. Az ügy azonban komoly politikai és diplomáciai botrányt kavart, hiszen a férje által eltaszítani szándékozott Katalin királyné nagynénje volt az ekkor már hatalma delelőjén járó 5. Károlynak, Spanyolország, Nápoly, Németalföld urának, német királynak, a német birodalom császárának, a tengeren túlon újonnan felfedezett Indiák fejedelmének. A császárral ellenséges viszonyban álló által a korábban porigalázott 7. Kelemen pápa ezért úgy ítélte meg, hogy nem teljesítheti az angol király óhaját. Wolsey hiába kirincselt Rómában, a szentszék csak halasztotta a döntést. A feldühödött uralkodó erre elcsapta és rövidesen bekövetkezett haláláig tartó házi őrizetbe helyeztette bíboros kancelláriát, helyére munkatársát Thomas Cromwellt állította, aki feladatának tekintette a válás és az új házasság nyérbeütését. Fő ötlete az volt, hogy az angol egyházat függetleníteni kell a pápa hatalmától, a királynak magának kell az angol egyház élére állnia. 8. Henrik 1529-től fokozatosan vette át az angol egyház feletti hatalmat. Az első lépés a püspökök engedelmességre kényszerítése volt. 1531-ben elfogadtatta velük, hogy a kánonjog és a világi uralkodói jog ütközése esetén az utóbbihoz kell tartani magukat, ezzel egyidejűleg pedig törvény született a pápai adószedés tilalmáról. A következő esztendőben olyan törvényt fogadott el a parlament, amely megvonta angol alattvalók Rómához való fellebbezési jogát, megszüntette azt a privilégiumot, hogy a klerikusok felett csak egyházi bíróság hozhat ítéletet. Ezzel párhuzamosan az uralkodó diplomáciai úton még próbálkozott azzal, hogy elérje Katalin királynéval való házassága érvénytelenítésének pápai kimondását, ám nyilvánvaló volt, hogy erre semmilyen esélye sincsen. Ekkor, hogy döntésre vigye a dolgot, a parlament előtti pert kezdeményezett a házasság érvénytelenítésére, amelyhez a megfélemlített püspökök is asszisztáltak. Közben meghalt Várhám Canterbury érsek, akinek helyére az engedelmes, titokban a protestantizmushoz húzó Thomas Cranmert állította, aki a korábbi uralkodói Frigyet azonnal érvénytelennek mondta ki. Így megnyílt a lehetősége annak, bár közben az eltaszított katalin jogorvoslatért Rómához, támogatásért 5. Károlyhoz fordult, hogy elvegye Boleyn Annát. A házasságkötése és a királynéi koronázásra 1533 pünkösdjén került sor, ennek törvényességét azonban a pápa és a császár is szinte azonnal megkérdőjelezte. 8. Henrik ekkor radikális válaszlépésre szánta el magát. Jogászai megfeszített munkájának köszönhetően, hiszen lépésére jogi és történeti igazolást kívánt, elkészítette azt a felsőbbségi törvényt, az Act of Supremacy-t, amely kimondta, hogy az angol egyház feje az angol király Róma püspökének sem tanító, sem pedig joghatósági hatalma nincs a Szigetország egyháza felett. A törvény elfogadása mellett a király, aki kancellárját, Cromwellt, az uralkodó vallásügyi helyettese címmel is felruházta, több új, a Rómával való szakítás ügye mellett lojális püspököt nevezett ki, valamint elrendelte, hogy a parlament tagjai, a püspökök, egyházi elöljárók, a klérus és a felsőbb arisztokrácia tagjai kötelesek nyilvános esküt tenni a felsőbbségi törvényre. Mivel a király egyházfőségének kinyilvánítása a péteri hatalom elvetése mellett a mindennapok vallási életében egyelőre semmilyen változást nem hozott, az angol társadalomban pedig évtizedek óta erős Róma ellenes hangulat uralkodott, ennek a lépésnek magában még alig akadt negatív visszhangja. A püspökök, a papság zöme némán engedelmeskedett a rendelkezésnek, Cromwell pedig szép csendben hozzálátott az angol egyház tambéli, liturgikus, szervezeti reformációjának előkészítéséhez. Azon kevesek között, akik nyilvánosan kiálltak a Róma hűség mellett és megtagadták a kívánt eskületételét, ott volt egyházunk két későbbi szentje, John Fisher, Rochester idős püspöke, valamint a jeles laikus humanista Erasmus barátja, az utópia szerzője és korábban 8. Henrik kancellárja, Thomas More, Mórus Tamás. Engedetlenségük miatt ők még 1534-ben börtönbe kerültek, 1535 derekán pedig a katolikus hit és helytállás mártírjaiként vérfadon végezték az életüket. Az ő haláluk tette véglegessé a szakadást Róma és London között. 1534-35-ben a király akarat és önkény következtében lényegében egy új keresztény közösség, az anglikán egyház született meg. Kedves hallgatóim, ma eddig jutottunk. Legközelebb folytatjuk az anglikanizmus kibontakozásának áttekintését. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.